Daily Express. Cikkek a nagyvilágról. Két hetente csütörtökön délben az első pesti egyetemi rádióban, az Eper 97.0-án. Daily Express.
Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit az e-heti Daily Expressben. Itt van velem Gellért. Szia Gellért, hogy érzed magad ma?
Szia Ádám! Hát nagyon-nagyon jól vagyok. Ez már a második műsor, amit sikerül összehoznunk.
Nem mondod, hát ez egy hatalmas szám, de remélem lesz még egy pár. Na mindegy, mi is lesz a mai adásban, elmondom most gyorsan nektek. Először is beszélünk. Miről beszélünk először, Gellért?
Először arról beszélünk, hogy elkapták azokat a fiatalokat, akiknek sikerült a Fehérvári úton
a villamost kisiklatniuk. Ugye ezzel kezdünk. Aztán beszélünk a szűzkultuszról Nepálban, aztán beszélünk arról, hogy milyen könnyű belevinni a nyugati fiatalokat a diktatúrába. Aztán utána beszélünk arról, hogy mi lesz azokkal az épületekkel, amiket az előző rendszerben építettek, és amiknek esztétikai minőségét hát sokan elvitatják. Végül pedig beszélünk a béranyaságról Indiában, hogy gazdag nyugatiak oda mennek gyereket vásárolni.
Hát tulajdonképpen erről van szó. És akkor az első témánkhoz be is indítom a Belgától a Nem haverom a kalauz című számot.
Mi a fasz ez? Ez a nagy büdös kékség, ez a 61-es express busz, a sofőr meg egy nagy bambusz, fejű faszkalap keci, fel kell szállnom, mert a szervizben a merci. Mi a fasznak bélet, mikor van egy 20 éves kocsim? Ne nézzél faszkalap nyugdíjas, nem adom át az ülőhelyemet, kinyalhatod a szaros seggemet, fejbe rúgok egy teres kismamát, itt nyugdíjtse, de a helyemet nem adom át. Jönnek az ellenőrök, BKV-s ruhába kérik a jegyemet, felrugom az egyiket, a másik menekül a halálfaszára. Utána rohanok és felkenem a busz oldalára. Kapjátok be a faszomat és szopjátok, rohadt geci, vágj gépésot. Alagútba. Mondom, király, nincs itt ellenőr, nincsen szopás. Hoppá, geci, itt van mégis, faszomba turkálok, hát ha azt kéri. Mellettem a néni, nézi, csak nézi, na mi van bazen, izzad a picsát, nyugdíjas vagy, de a puncit, király! Süvít a metró, kivisz a huszat, a faszi mellettem nyalja a faszomat. Ellenőr picsa, te rühes kis apka, kinyalom a cájgot, lesz majd ficska. Egyenruha, piros karszalag, nyúzom a pérót, mint a nyulat. Lövöldözök, csupa-csupa gázos a lagzat. Nincsen bérletem, na és akkor mi van? Anyádat még baszni, te hülye kis lucskos picsa, picsa! Ez a méret megfelel, kiverem a lunyát, geci az arcodon, csorog majd picsát. Figyelj, bazen, holnap majd veszek, aztán bedobjuk a rinyát, rinyát. Lófasz a szádba, te túros faszú kurva isten, mikor ragyod abba? Mondom, nincsen anyád. Szállok a buszra, ráverem egy nyugdíjasra, ahogy szoktam. Nézze, jobbra barót, meg meg kék geci, de most vagyok szarba. Bérlet, mi a fasz az Adámban, baszd meg? Csak éppen fényezik azt, most puszolizom a taktikám. Köcsök, baszd meg, ne küsd az ebet a karóhoz. Jegy, mi a fasz gecinek, na most már vedd be a faszt. Úgy szájba kurrak, hogy kitagad az anyád, a családodnak meg annyi, a szórakozó azó már rég majd levernek és szájba kurnak. Szívd ki anyádban a meleget, így szopjon le anyád baszterbe. Ki a fasz tényleg-e, hogy ez a munkád? Ne kamuzzál, te kis kommunista nyilas geci, személyemet kéred, hát megkapod, ha előbb a faszomat megnyalod.
Day, 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 day.
No, hát akkor ismételjük át gyorsan, hogy mi is történt itt villamos ügyben. Ugye négy fiatalt fogtak most el, letartóztatták őket, ugye ők pár héttel ezelőtt a Fehérvári úton kisiklattak villamost, egy 56-os villamost, aztán a kavarodásban gyorsan oda rohantak a villamoshoz, és különböző graffitiket, illetve tegeket festettek a villamosnak az oldalára.
Szép munka volt, fiú, gratulálunk hozzá.
Igen, igen, aztán utána valamelyik tévécsatornának sikerült is kapcsolatba lépnie az egyik fiúval, aki elmondta, hogy ő maga nagyon meg van ijedve ettől az egésztől, amit csinált. Valamint ugyanez a műsor meg is szólaltatott egy régi graffitist, aki most már nem fúj, hogy hát ez azért valószínűleg a graffitis társadalomban nagyon nagy ellenállást fog kiváltani. Elképzelhetőnek tart, hogy majd valamelyik bulin ezeket a srácokat jó megruházzák. Viszont azt mondta, hogy az egészen bizonyos, hogy ezeket a srácokat a barátaik nem fogják földönni. Aztán itt ez a cikk, amit a HVG jelentetett meg ebben, aztán nincs benne az, hogy a srácokat milyen módon találták meg. Az biztos, hogy ez a 500 000 forint, amit a BKV ZRT fölajánlott a nyomravezetőnek, ami azért egy graffitis fiatal életében nagyon nagy csábítás lett volna arra, hogy fölnyomja a barátját, vagy az ismerősét, haverját, az végül is így a rendőrség kezébe került, hiszen ott egy graffiti ellenes nyomozó csoport volt az, amelyik megtalálta, elfogta ezt a négy fiatalt. Mondjuk azért ezt a graffiti ellenes nyomozó csoportot elképzelem, kíváncsi vagyok, hogy dolgozhatnak.
Egyébként, ha hiszed, ha nem, van nekik tag nyilvántartásuk, és nyomozgatják, hogy melyik tag kihez tartozik, és hogy ez így az idővel hogy változik. Tehát, hogyha valaki talál magának egy ilyen rém fantáziadús új nevet, akkor ők arról tudnak, tehát ezt így megpróbálják feltérképezni, és hát tulajdonképpen tényleg vicces, hogy igen, egyik oldalról ezt mennyire lazán veszik, és a másik oldalról meg mennyire nem.
De figyelj, hogyha ezt nyilván tartják, hogy ki ez az új tag, akkor hogy nem tudják elkapni ezeket a graffitiseket egyébként? Vagy hogy itt kell a tetten érés, vagy hogy van ez?
Hát sajnos nem vagyok tisztában a törvényi átterével, de hát látod, hogy most is elkapták a fiúkat, úgyhogy úgy látszik, hogy ez a speciális ügyosztály, ez nagyon keményen nyomja.
Ja, vajon nem tudom, tehát elképzelem, hogy készületnek föl, tudod, ilyen tag felismerés, meg festék anyagszóró, digitális fényképezőgép, ja. Na jól van, hát menjünk tovább szerintem.
Eltréfálkozunk, de azért én leszögezném, hogy a rendőrök pártját fogom, tehát azért ne siklassunk ki villamost, ne firkáljunk, ne rongáljunk, és hogyha mégis megteszük, akkor szégyeljük magunkat.
Bár várjál, azt azért mondjuk el, hogy nem, így van, én is a rendőrök pártjának természetesen, de nem kis parti azért ez, hogy kisiklatták az 56-os villamost, nézd meg, a média is ezzel volt tele. Tehát tulajdonképpen, hogyha így nézed, akkor
hát igen.
Valami, mégis valami olyat sikerült csinálniuk, amire odafigyelnek az emberek.
De utána persze most már nagyon megbánták, és soha többet, semmi ilyesmit, de tudom, ismertem én srácokat, akik ezzel foglalkoztak, és tényleg egy házi buli után elmentek, és körbe dekorálták a várost, és utána, amikor a rendőrségi ügy lett belőle, akkor nem érezték magukat annyira jól. Tehát ezek, hát nem tudom, most...
Hát ilyen fiatal heccek, vagy fiatalkori heccek.
Vagy tényleg, hogyha megcsinálják, szerintem fizessék is ki a kárt, vagy valami. Hát azért én miért nem siklattam ki villamost? Én is jó gyerek voltam.
Így van.
Na, hát akkor erről egy zene, egy másik zene.
Ez egy feldolgozás, ez egy internetes feldolgozás. A himmelék bizonyosan ismerősik azok számára, akik a netet bújják éjjel-nappal. Egy külföldi előadó dolgoztak fel ilyen misheard stílusban.
Akkor indítom.
Ezt konstatálom! Watch out! Watch out! Kutya, csicsa, miért esik ki ma? Lüke a pap, lüke a pamasz és kika. Analóg hűszereke magarin és mika. Kirom szerek, idén a velin is a pita. Korvinná vagyok, de hol van itt egy kuka? Esküvön jazzel, a szopat most a bábula. Felakom a balra, jazz igába. Na veled jó a kanasta, Krista, Teréz anya. Egyesenyőre tartom vissza. Durós csusza, nehezetlen pályák, mint kítja. Megjelent végre a Half-Life 3.
Gordon Freeman?
Installálom.
Preoccupante è inoltre la crisi in cui versa la famiglia.
MP3! Csata, csita, svilla, villa. Gomba, folyási, zsegyhépet és a cica. Túlzem ez az autó és túlövél a csiga. Tanítom, hogy nem lesz még idén ez a kupa. Ennyi a szint után már egyébként a szika. Grafikába mozom, meg beszállni roda. Mikor szigaj volt, van a zsiguli már lopca. Betulok az imat hoznám vissza. Teréz anya, itt ő is, Laci van szívna. Drogéria, a keresetet nehezen bírja. Mikor megyek haza, a tekintetek kevésbé tiszta. A parazsitól megjelent egy többi lányom.
Alright, jó lesz egy fej. Ja, de még ha jól lesz, nélkül szém nem lehet freestyle. Jó, az egy gyerül és adni te mögött a szín. Now, because it was a gyerülék, hogy egy szín a kéne sztúdió.
Yo, we got a man down to that.
Get the jump this way. No style of boys, no empty fights up. No security blast and Hungary and control the people. The real new equality, the flight of responsibility. You know what we think is tight. Lonely style of boys and don't forget ya.
Bevezetés a diktatúrába a következő témánk. Ez egy amerikai kísérlet, ha jól tudom, Gellértem.
Jól tudod, amerikai kísérlet, de német filmadaptáció.
Annyiról van benne szó, egészen röviden, most még itt az elején elmondom, hogy tulajdonképpen megpróbáltak belevinni középiskolás fiatalokat egy olyan helyzetbe, ahol önként lemondanak a saját szabad akaratukról, tehát tulajdonképpen kialakul a diktatúra állapot, ahogy alávetik magukat egyetlen vezető akaratának. És hogy itt a szervező elv az erő, az összetartozás, a közösség ereje, hogy ezt élvezve, ezt szeretve tették ők ezt meg.
Így van, hát a történeti alapok következőképpen néznek ki. 1967-ben egy Egyesült Államokbeli tanár, aki éppen a diktatúráról tartott ilyen politológiai előadást a diákoknak, azt vette észre, hogy ők nem veszik ezt komolyan, és
azt gondolja,
hogy ennek speciális társadalmi háttere kell, hogy legyen egy ilyen, hogy egy ilyen helyzet kialakulhasson. És Ron Jonesnak hívták egyébként ezt a tanárt. És a kísérlet úgy nézett ki, hogy mozgalmat indított, és beleültette a diákjaiba a fegyelem, az erő, a közösség vonzását, és úgy, hogy ezek a diákok észre sem vették.
Van erről egy jó, jó nótánk nekünk, nem, Gellert?
Hát van nekünk erről egy nótánk, bizonyára ismeritek, a POD-től, a Youth of the Nation, ezt hallgassuk meg.
És utána folytatjuk.
A nemzet fiataljait, és utána beszélgetünk róla tovább.
És arról szól tovább ez a cikk, hogy...
Hogy a felvilágosult demokratikus társadalmat csak egy lépés választja el a tekintélyelvű diktatúrától. állítja egy új, már is közönség sikernek számító német film.
Így van. No, hát amit a Gellért az előbb elmesélt, hogy ez a 60-as években ez a faszi megcsinálta ezt, amit megcsinált, ezt dolgozza föl tulajdonképpen ez a film. Arról van benne szó, hogy egy tanár tartja a gyerekeinek az előadást, és de elfelnék egy gyerekeinek bocsánat a diákjainak, és az elején őket se érdekli annyira ez az egész, meg hát a tanárt se, és aztán ezért tulajdonképpen a filmben úgy csinál, mint hogyha ez azért volna, hogy izgalmasabbá tegyék a dolgot, azt mondja, hogy próbálják ki egy hétre azt, hogy lehet-e valóban diktatúrát csinálni. És aztán az történik, hogy első nap, hogy ilyen lemondanak a tegezésről, ami ugye ott teljesen normális, lemondanak a tegezésről, egyenruhába kell jönni, aminek a fehér inget választják, mert hogy ez van mindenkinek, és aztán itt szépen lassan kialakul egy egységes osztálykép, kezdetben még csak kevesebben veszik fel az inget, aztán egyre többen és többen csatlakoznak, míg végül is aztán a hét végére eljutnak oda, hogy már annyian beléptek ebbe az egy osztályból induló kis mozgalomba, hogy az iskolának az aulájában kell egy nagy gyűlést tartani, ahol a gyerekek fegyelmezett rendben állnak, és isszák ennek a tanárnak a szavait, aki pedig oltári közhelyeket puffogtatva.
Közösségi szellemről, meg mi egymáshoz.
Meg mi egymáshoz, szóval, hogy ezeket a közhelyeket puffogtatva mond egy nagyon buzdító és lázító beszédet, ám aztán utána kapcsol, és hát mondja, hogy oké, hát akkor látjátok, hogy mennyire bele lehetett vinni titeket ebbe a dologba. A film annyit csavar ezen az egészen, hogy van egy fiú, aki egy nagyon visszahúzódó, háttérbe szoruló srác volt ezelőtt, az egy hét előtt, aki abszolút rákap ennek az egész mozgalmasdinak az ízére, és szerez aztán egy fegyvert, amivel tudtam, hogy lelövi a tanárt, és így.
Ne lőjük le a point, hát ha valaki meg akarja nézni a filmet. De
Magyarországon ezt lehet egyébként, nem tudom, nem lehet látni még ezt a filmet.
Nem tudom, hogy lehet látni, de hát amikor ilyen fejlett az internet hálózat, hogy bármit letölthetünk egy-kettőre, és még hozzá feliratot is, akkor az, hogy moziba meg lehet nézni, az nem jelenti azt, hogy ez az egyetlen csatorna lenne. Szóval
arról beszélgetünk itt az előbb, miközben hallgattuk ezt a POD számot a Gellértel, hogy az az érdekes, hogy ami nekik az első lépés, tehát az egyenruha magázódás jelentkezés, ez a mi gyerekkorunkban, tehát általános iskolában ez egy teljesen normális, megszokott rend volt. És
Mégsem lettünk fasiszták.
Másrészt meg, hogy mind a mai napig a gimnáziumokban a magázódásos, jelentkezéses tanárugrazásos rendszer van, tehát tulajdonképpen ez egy furcsa dolog, hogy ami nekik az első lépés, az a Kelet-Európa. Amin érdemes elgondolkozni akkor, hogy vajon jó helyen vagyunk-e, vagy jó irányban mutat-e a mi oktatási rendszerünk.
Hogy vajon miért hívjuk mi ezt a tanítást poroszos módszernek, amikor ők az elsők, tehát a német iskolák az elsők, akik ezt úgy, ahogy van, nem használják, lehet, hogy éppen a saját múltjuktól való félelemben. Egyébként nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy a poroszos oktatás az honnan származik, hogy kipróbálták ezt a 18. század végén, azt hiszem igen, a 18. század végén, hogy megpróbáltak tökéletes katonákat nevelni árva gyerekekből, akiket csak engedelmességre oktattak, és hát nem teljesen siker nélkül. Tehát ez a kísérlet, ez valamennyire sikerült, bár amikor azt hiszem az Egyesült Államokban bevetették őket, akkor a javarészük az kín maradt, és inkább a polgári szférában helyezkedett el.
Hát ez mondjuk akkor egy jó befejezés a
történetben. Jól megkínoszhatták a gyerekeket.
Ja. Hát igen, ez a poroszutas módszer, ez egy erőteljesen változtatásokra szoruló módszer, ezt hiszem a saját gimnáziumi tapasztalataink alapján is mondhatjuk, hogy nem volt azért annak idején minden rendben, mikor az orosz nyelvről átképzett tanárnő bejött, és két angol leckével volt előttünk, de nagyon mérges volt, hogyha mi nem csináltunk házit, szóval ez azt hiszem, hogy nem egy egyedi eset.
Nem, hát de az iskola rendszerben majd legközelebb. A konklúzió itt minden esetre az, hogy Dennis Gansel új filmjében megláthatjuk, hogy, hogy az egyébként pozitív közösségi értékek.
Azok, demokratikus közösségi értékek hogyan?
Azok hogyan válhatnak veszélyessé. Különösen akkor, hogyha ideológiát kötnek hozzá, mint azt láttuk a történelemben, illetve hát legtöbben nem láttuk, csak olvastuk.
Csak olvastuk, így van.
Akkor ugyanebből a korból következik újabb hírünk, de előtte átvezetőképpen hallgassuk meg a Best of Communism válogatásról. Köszönjük szépen Rákosi Elvtárs című dalt, amit ők a fasizmusnak köszönhetnek, azt mi Rákosi Elvtársnak közvetve hallgassuk.
Úttöröknek kis vasútja, meg nem odra szusszan. Pár alatt, ha messze indul, mögyből egyre néz. Menni gyermek útra kellnek, énekelve hosszan. Kis vasúton messze menni, édes, mint a méz. Úttöröknek áruháza, fényes, mint a csillag. Benne mennyi tudni macskó, benne mennyi kincs. Labda mozdony, bár a kolcsom, két szemünk, de csillog. Mindig a képes, hogy van szép, hogy várja nincs. Köszönjük néked, Rákosi Elvtárs, tiéd a hálám, tiszta lángjaink. Reát, ha nézünk, büszke az arcunk, virágot hittünk, amerre mér. Fogadjuk néked, Rákosi Elvtárs, utadra lépünk, te vezess tovább. Tavasz nagy illó, gyermeki dolga, elébe hajlik, mint
szóval, hogy ugye ebben a csodálatos időben, amiről ez a csodálatos, ott a szor, rengeteg csodálatos épületet építettek, különböző lakótelepeket, illetve hatalmas nagy betontömböket, művelődési központokat, és a többit. És hát ezeknek a sorsáról kellene döntenünk, vagy hát nekünk, hogy tulajdonképpen milyen, hogy el akarjuk-e ezeket mi tüntetni, vagy pedig átalakítjuk őket, és azt mondjuk, hogy hát azért valamiféle értéke mégiscsak van, erről szól a cikk.
Erről szól a cikk, és rengeteg érdekes adat van benne, például arról, hogy milyen nagyon sok épület épült Magyarországon a 20. század második felében, és hogy...
Igen, hiszen akkor a panel az egy nagyon modern jó valami csodának tűnt.
Így van, és ráadásul ne gondoljuk mi azt, hogy ezek a általunk szociálnak nevezett épületek, ezek csak a keleti blokkra voltak jellemzőek, hanem ez nyugaton is modern épületnek számított egyik másik. És ez a 20. század első felében a Bauhaus stílus, vagy inkább mozgalom, építészeti mozgalom, stílus, keverék. Hát az alapvető stílus egyébként ezt határozta meg. És Nyugat-Európában is találunk számtalan.
Milyen épületek vannak Nyugat-Európában? Ír arról a cikk? Hogy...
Arról nem ír a cikk. Ezt így saját kútfőből, mint művészettörténeti
kútfő.
De például az Andrássy úton is vannak Bauhaus épületek. Na, mit tudom én, milyen klasszicista paloták mellett. Uh-huh. Jól megférnek a... Meg Budán is.
Igen, csak ugye az az érdekes, és hát azt írja ez a cikk is, hogy azért ezekhez az épületekhez sokunknak fűződik egy nagyon érdekes viszonya, ami egyrészről a mi esetünkben, meg hát nagyon sok ember esetében a boldog gyerekkor viszonya, amit aztán hát most a Vadfruttik a Sárga Zsiguliban meg is énekel, de hát nem csak erről van szó, hát rengeteg sok mű szól erről.
Hogyne, hát ez viszont, egy ilyen...
Igen, viszont nagyon sok idősebb embernek meg ez a... Nagyon sok idős embernek meg ez a kommunizmusnak az élő megtestesítője, ami pont ezért kellene eltüntetni.
Hát és mellett az ízléstelenségnek a megtestesítője, és pontosan arról beszélnek itt a valóban építészethez hozzáértők, hogy ne tekintsünk ezekre az épületekre úgy, mint hogyha ezek tökéletesen értéktelenek lennének, felsorolnak néhány példát. Budapesten MOM székház, úttörő áruház, Vörös Marti téri Ori székház, az országos tervhivatal, Blaha Lujza téri millenáris két felrobbantott iparcsarnoka, a Deák Ferenc utcai székház, a Medikor központ, stb.
Na jó, de hát Gellért azért lehet, hogy vannak érdekes, vagy vannak szép épületei, de azért többségében ezek a lakótelepek istenesen rondák bírnak lenni.
De itt az a komoly, hogy tehát te is rögtön a lakótelepekre gondolsz, rögtön, hogyha a 20. század második felének az építészetéről beszélgetünk, holott itt nem csak erről van szó, hanem pontosan ezekről a középületekről, amik, hát ugye nem kötelező senkinek, hogy tetszen, de mindenképpen egy korszak stílus jegyeit tükrözi. És hát az építészek szerint megőrzésre méltó.
Hát abból a szempontból mindenképpen megőrzésre méltó, hogy jó volna, hogyha minden korszakból volna valami emlékünk, és hogy ne töröljük el csak azért, mert mondjuk ronda. Persze ez elég ok volna az eltörlésre.
És elég szubjektívok.
És elég szubjektívok, de hát az mindenféleképpen egy jó érv egyes épületek megtartására, hogy 100-200 év múlva majd is jó volna ezeket látni, tudni, hogy néztek ki akkor az épületek, még hogyha ehhez nagyon erős és nagyon aktív állapot megőrző munkákat kell folytatni.
Így van. Pragfalvi Endre építészettörténész, korszak kiváló ismerője szerint. Való igaz, hogy a társadalom nagy részében még nem tudatosult, hogy mit veszítünk a adózarolással, de így volt ez korábban is. Azt mondja, hogy a 19. században csak a középkori épületeket tartották meg, és minden más szívfájdalom nélkül lebontottak. És ugyanígy cselekszünk mi is. Például milyen példát mondott, hogy a védett Mémosz épületét... Mémosz az micsoda?
Már fogalmam sincs.
Nem egy biztos valami.
Valami kiváló dolog, amit tudnunk.
Persze. Mindegy, szóval a Mémosz épületét, ami a magyar modern építészet egyik csúcs teljesítménye, alaposan átalakították, és hát erről is beszéltek ezen a találkozón, aminek problémás örökségünk volt a címe, és hát ez az örökség az valóban problémás. De azt mondják, hogy mit mondanak?
Hát én nem tudom, hogy mit mondanak, viszont nekem az jutott közbe eszembe, hogy itt az is egy nagyon nagy probléma, és azért égető probléma ez a kérdés, mert ezeknek az épületeknek lassan-lassan az állapota olyan rossz lesz, hogy valamit kezdeni kell velük. Tehát vagy föl kell őket újítani, vagy pedig be kell őket zárni, és át kell alakítani valami mássá. Erre egyébként jó példák a vidéki művelődési házak, amit hogyha megfigyelünk, akkor elég sokat bezárnak, és aztán kínai üzlet nyílik a helyén, kínai ruhaüzlet, aminek persze egészen más ilyen gazdaságpolitikai viszonylatai vannak, de hogy az a kérdés mindenképpen jól tükrözik, hogy mit kezdünk ezekkel az épületekkel, mert 10-20 év múlva egyszerűen annyira rossz állapotba kerülnek majd, hogy nem lehet majd bennük tovább lakni, vagy dolgozni, vagy bármi egyéb, és valószínűleg ez a konferencia is ezért volt, amiről a cikkünk szól.
A szakemberek úgy döntöttek, hogy ők jóvalőre szólnak, még azelőtt, mielőtt a közvélekedés értéknek tekinteni ezeket a műemlékek tulajdonképpen ezek. Hát ha nem is most, de utóbb azzá válnak, mert ahogy mindennapjai voltak ezek az előző generációnak, ugyanúgy, ahogy nekünk most egy középkori ház, nekik egy szociál épület lehet, hogy hasznukra válik, hanem csak fényképen látják.
Hát igen, ez lesz majd a jövő, de hát ez még jó messzire van. Nem tudom, van még valami érdekes, amit ide el tudunk mondani, vagy pedig evezzünk tovább?
Annyit írnak még, amit szerintem érdemes megjegyezni, hogy a műemléké nyilvánítás az nehezen megy. Tehát, hogy ez nekik nagyon nehezen megy. És a Nyugat-Európában jóval több ebből a korszakból származó épületet nyilvánítanak
műemléké. Hát jó, mondjuk ott nincs is ennyi.
Az a probléma, hogy a műemléké nyilvánítás évekig eltart, a bontási engedélyt meg kiadják egyetlen nap alatt.
Ja, hát egy...
Hát ugyanakkor gondolom, mondjuk Németországban nincsenek ilyen problémák, mikor a nyugat-berliniek azok gondolom nekifutásból 89-ben autentikumnak tekintették a kelet-berlini épületeket, és akkor biztos a csodájára jártak azonnal.
Ja. Na, menjünk tovább.
Hallgassunk meg egy számot, Eric Claptontól a Tears in Heaven-t. Ezzel egyszerre siratjuk el a volt korszak épületeit, és át is vezetjük a következő témánkat.
Hallgassunk!
if I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I
Istennőt. És ezt a, az az érdekes, hogy ez a kislány, akit egyébként Cheyenne és Shakiának hívnak, ő most 11 éves, és most a szülei kérésére lemond az istennő tisztségről. Nagyon érdekes, ugyanis Nepálban ezeket az istennőket a 2 és 5 éves kislányokból választják ki, ezzel tisztelve a az ő szüzességüket. Ami az érdekes, hogy Cheyenne és Shakiát 4 éves korában nyitották be. Belegondolunk, hogy 4 éves korunkban mi mit csináltunk, akkor az egészen más, mint hogy istenőnek iktassanak be minket. Ez valahol a bölcsőde és az óvoda környékén voltunk.
És jókat játszadoztunk. Nem pedig napi sok órás rituálékon vettünk részt, és nem volt olyan kötött határidőnaplom, mint mondjuk egy üzletembernek. Nem úgy, mint ezeknek a gyerek istennőknek.
Van is nekünk hozzájuk egy jó nótánk, amit talán nekik is lehetne küldeni, vagy ajánlani. Emirul Esztel a bölcsi dal. Kalisztere kultuszról beszélgetünk tovább.
Hogy is történik ez? Úgy történik, hogy 4 éves korában kiválasztják az istennővé.
Ez egy nagyon bonyolult procedúra.
Nagyon bonyolult procedúra, tehát az vének tanácsára van hozzá szükség, és megnézik, hogy idézem, szempillái olyanok-e, mint a tehéné, melkosa, mint az oroszláné, combja, mint a szarvasé, és a kacsájéhoz illő lágy és tiszta a hangja. Ne neves Ádám, ez nagyon komoly dolog.
Bocsánat, a másik kultúra, igen, tudom.
Aztán további tesztekre van szükség, és akkor végül-végül megtudhatja, hogy alkalmas-e istennőségre.
Igen, ez egy nagyon ősi hagyomány, ami az érdekessége saján is, aki a istennőségének, ami ugye most ért véget, hogy őt egyszer elvileg már elbocsátották, vagy hát fölmentették hivatásából, ugyanis elutazott Amerikába, ahol megtekintett egy róla készült dokumentumfilmet, és ezután a vének tanácsa úgy ítélte meg, hogy ezzel tisztátalanná vált, és akkor mondták, hogy oké, akkor ne legyél tovább istennő. Aztán eltelt egy pár hét, nem egészen tudjuk, hogy mi történt, de végül a vének úgy döntöttek, hogy hát mégiscsak legyél istennő, légy.
Természetesen csak akkor, hogyha megtisztító szertartásokon vesz részt. De ezen ugyancsak nem mosolyogjunk, mert ha belegondolunk, akkor szerintem annyira nem is butaság az, hogy vagy egy ártatlan kislányt, hát hogy is mondjam, csodáljunk, mert hát az azért ritkaság, és hát nézzük meg, hogy szegény kislányt nyugdíjazzák is, milyen is megjelenik először a menstruációja. Tehát addig tart az uralkodás.
De azt hiszem, hogy utána sem kell a fogához verni a garast, mert egy egész életre szóló nyugdíjat
még
kap.
Pedig 15.000 forintnak megfelelő havi juttatást, ami nagyjából az ottani átlagkereset 4-szerese.
Az annyi, mint hogyha Magyarországon kapna valaki minden évben körülbelül 1 milliót, igen, mert 150 körül van az a magyar átlagkereset, nem 150, 180 valahogy így.
Hát igen, körülbelül.
És annak a 4-szeres átja az olyan 800-800 ezer forint körüli.
Bizony. Hát és meg egyébként is uralkodása során is az egész család anyagi biztonságba kerül. Így van. Szegény kislány. Vagy nem szegény,
de van belőlük, tehát hogy az az érdekes, ezt talán nem mondtuk még eddig, hogy Nepálban több ilyen istennő is van, és akiről most beszéltünk, Saján is Hekia, ő az egyik városnak, Kumárinak a... Itt, bocsánat, nem. Hirtelen most nem tudom megmondani, hogy melyik városnak, de ő az egyik városnak az istennője, de az egyik leghíresebb istennő, azért szól róla ez az írás, de van belőle egyébként több, általában a városoknak szokott lenni, vagy nagyobb tájegységeknek van ilyen fiatal istennője.
A cikkben egyébként szó van a szűz kultusz most jelenlegi aktuál politikai vonzatáról is, itt mindenféle dinasztiabeli gyilkosságokról, hatalmi játszmákról is szó esik, de mi inkább most csak a kulturális sajátosságokkal foglalkozunk. Gondolom az indiaiakat az érdekli legkevésbé, de nekünk ez az érdekes benne.
Így van. És azt gondolom, hogy tulajdonképpen most tovább is tudunk menni a következő témánkra. De előtte hallgassunk meg egy dalt, amit a Gellért barátom írt, és hát azt hiszem, hogy egész rendesen kapcsolódik ehhez a témához, az a címe, hogy Kulcsot a zárba, angyalt az égbe. Hát,
tényleg itt az ideje már, hogy egy saját számom is bekerüljön, illetve számunk, mert a zenéjét nem én írtam, csak a szövegét. Hallgassuk meg.
Kulcsra zárva, szikrázó csillagos égre akaszt ki a megholt táblát.
Cikkünk a béranyaság Indiában. Felolvastam a cikk elejét, mert ezt azt hiszem nehéz jobban összefoglalni. Tehát azt mondja, hogy Indiában immár több millió dolláros üzletet jelent az etikai okokból a világ jó részén tiltott dajkaanyaság. A nők általában tehetős nyugati kuncsaftoknak szülnek gyermekeket. Ha én magam ki tudnám hordani a babát, minden bizonnyal meg is tenném, magyarázta a New York Times újságírójának Jonathan Geer, a Greenpeace környezetvédő mozgalom egyik izraeli szóvivője. Ő és azonos nemű párja nem mindennapi módon jut majd gyerekhez. Egy indiai nő szerződésben vállalta, hogy közreműködésével januárban mesterségesen megfogant magzatot kihordja. Az üzlet a megtermékenyítéskor és a baba átvételekor esetleges utazás költségével együtt 30 ezer dollárt, nagyjából 5 millió forintot kóstál. Az összeg negyedét, azaz 300 ezer rúpiát a béranya kapja. Az eset pikantériája, hogy Indiában a homoszexualitást egyelőre törvény tiltja, Izraelben viszont, ahol a meleg párok február óta örökbe fogadhatnak gyerekeket, a béranyaság nem engedélyezett.
KGST módszerrel működik a dolog, tehát valahol minden szabad.
Így van, így van.
Munkamegosztás. Egyébként is már évek óta mindenkinek az a benyomása szerintem közhely, hogy amit itt nem, azt majd Távol-Keleten. Tehát
így van, így van.
Ott megrabszolgáltatjuk az embereket, és csináljanak nekünk mobiltelefont, cipőt,
ruhát, és
ruhát, melltartó csattot.
És gyereket.
És gyereket is most már. Tehát mit szórakozzak én?
Kiordan ezt a büdös kölköt, meg is hízik a feleséged, mit? A faszomat.
Persze, meg még egyéb kellene, állatműtő is lesznek utána.
Így van.
Mi izomtorna, meg ilyenek.
Így hát ezt teljesen sokkal egyszerűbb elutazni. Az ember amúgy is szeret egzotikus tájakra járni, és ha már ott van, akkor 1-2, esetleg 3 kiló gyereket hazahoz.
Sokkal egyszerűbb 5 millió forintot kifizetni, mert mindegyikünknek van 5 millió.
Így van. No, de hát félre a tréfával, ez mégiscsak egy komolynak látszó műsor. Szóval hát annyi a lényeg itt, hogy ami a valós probléma az, hogy tényleg az azonos nemű párok, vagy a meddő párok, azok hogyan és mi módon juthatnak gyerekhez, és ennek az egyik lehetséges módja ez, hogy különböző távol-keleti országokban béranyaságot vállaltatnak ott élő emberekkel, akiknek hát ez viszont egy hatalmas pénz és hatalmas megélhetési lehetőség. Az, hogy ennek az emberi oldala milyen, az egy másik kérdés, hát ezen poénkodtunk mi itt el, hogy ez így nekünk talán innen nézve elég lélektelennek látszik, de nekik nem tudom, hogy mennyire.
Így van. Hát egyébként a cikkben föl van sorolva számtalan ország erre vonatkozó szabályozása, szabályrendszere. Ukrajnában is dúl a biznisz, és Kínában is, de hát Kínában ugye mi nem.
Igen, és itt van egy, van egyébként egy jó mondat ebben a cégben, hogy azt mondja, hogy miközben az indiai nők számára a bérenyesek különleges kitörési lehetőséget jelent, a terhesség havidíja többszöröse az átlagos munkabérnek. Az amerikai párok az otthoni árak nagyjából harmadáért gyerekhez jutnak. Ez a maga a nyelvtani szerkezet tetszik nagyon, hogy az otthoni árak harmadáért lehet gyerekhez jutni. Ezt, hogyha emlékszel, vagy itt mi nem emlékszünk, de szüleink mondtak ilyet, hogy az itthoni árak harmadáért lehet mondjuk Lengyelországba vagy Csehországba a hűtőt venni, vagy valamit venni. Most ez a mondat
kettes úgy hangzik.
Kettes golfot. Most ez úgy hangzik, hogy az árak harmadáért veszünk gyereket.
Az árak harmadáért. Hát, ami nekem erről eszembe jut, az, hogy... Az, hogy ha az előbbi cikkben beszéltünk arról, hogy a nepáli kisistennő 15 ezer forintnak megfelelő nyugdíjat kap, ami az ottani átlagkereset négyszerese, tehát akkor a 10-15 ezer font, az a 4-5 millió forint, azt ki sem merem számolni, hogy hány font az átlagkereset. Úgyhogy ez nem akármilyen kitörési lehetőség. Megjegyezném, hogy a legnagyobb üzlet egyébként ebben az, hogy ott olyan véranyákat találnak az emberek, akik a vallásuknál fogva sosem fogyasztottak alkoholt, nem dohányoztak, nem kábítószereztek, és ez lehet, hogy megérni 4-5 millió forintot. Nem tudom, hol találnék Magyarországon olyan lányt, aki kihordaná a gyerekemet, és ilyen egészségi állapotnak örvendem.
Igen, hát ez egy nagyon, nagyon negatív kép a magyar lányok egészségi állapotáról, ami talán nem is lehet ennyire általánosan elmondani, de az biztos, hogy...
Isznak, cigiznek.
Így van, de talán találsz olyat, aki nem.
Biztosan.
Na mindegy, lassan kifutunk a műsoridőből, úgyhogy szerintem búcsúzzunk is el, és hallgassunk meg zárásként egy nagyon kedves, nagyon szép számot. Mi lesz ez Gellért?
Gond Zsuzsától a mama. Hát erre a számra azt hiszem, hogy így anyák napi ünnepségekre emlékezhetünk, amikor sárga és piros tulipán közül lehetett választani az ünnepség végén, melyiket adod anyukának, osztálypénzből.
Így van, arany gyerekkorunk.
Így van. Tehát akkor ezzel a dallal búcsúzunk is.
Így van.
És akkor legközelebb nem tudjuk mikor, valószínűleg ebben az időben.
Találkozunk.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.
Még mielőtt majd egyszer meghallgatom. meséld el nekem, hogy milyen volt az első szerelem. Érezted azt, mikor téged elhagyott, milyen jó, hogy én még nem vagyok. Mama, kérlek, azt mondd meg nekem, akartad-e azt, hogy így legyen? Én azt hiszem, hogy véletlen csupán, hogy éppen ő az én apám. Hisz jót tudod, nem kértelek, nem kértem tőled az életet, s még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok.